Podcasters. 14 éves voltam már, és akkor tudtam azt, hogy én vállalkozó akarok lenni, ahogy 18 éves leszek már, akkor nyitom a saját cégemet. Kérdezte, hogy na fiatyám, mennyi idős vagy? Elsőnek arról beszéljünk. 19 éves, hát jó, és akkor jó, kinevetett, és akkor mondta, hogy na jó van, akkor még vállalkozz egy 5-10 évet, és akkor majd gyere vissza, aztán majd beszélünk róla. És mondta, hogy akkor ott az ajtó. A más ügynökség vezetőivel szemben már azt a pluszt beleteszem, hogy kétszer annyit dolgozok, mint ők. Fizikálisan képtelenség, hogy ne legyünk sikeresebbek.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! A mai adásban egy izgalmas vendéggel, egy izgalmas témáról, sőt, több izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ugyanis ma Berta Gergőt hívtam meg, akit nagyon régóta ismerek, és figyelemmel követem a pályafutását, és lenyűgöző az, amit elért, és amit épít folyamatosan. Ő a Maximum Business Web és Marketing ügynökségnek a vezetője, mára már több mint egy 33 fős csapattal dolgozik, és több mint 1000 céggel dolgoztak már együtt, 1000 céget szolgáltak ki, 1000 cégnek segítettek web és marketing témákban. Gergő, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és össze tudjuk hozni most ezt a beszélgetést.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a beszélgetést előre is.
Bele is vágok rögtön a közepébe. ChatGPT hónapok óta egy forró téma, sőt, szerintem egyre forróbb téma lesz, és nem csak a ChatGPT, hanem a különböző AI alapú megoldások. Titeket, mint marketing ügynökséget hogyan érint ez az új trend? Ez azt jelenti, hogy a szövegíróitok valójában már nem szöveget írnak, hanem a ChatGPT-t programozzák és promptolják? Mi az igazság? Segíts!
Hát ugye szerintem így párhuzamosan több szál fut ebbe a kérdéskörben állunk is. De egyszer a Elon Musknak néztem egy ilyen videóját utána tavalyi évben, és ő mondta, hogy azok a cégek, nevezzük piacvezető cégeknek, akik nem haladnak az egész mesterséges intelligencia témakörével, és nem vezetik be folyamatosan a cégükbe, az gyakorlatilag az innovációt lehetetleníti el. Önmagában nyilván az a vezető, az egész csapat. Így próbáltam én is gondolkodni az elmúlt egy évben, így nyitott szemmel figyeltük, hogy mire érdemes, hogyan vezessük be. Annyi, hogy mi ugye elég sok infót Amerikából hozunk, úgy szokták mondani, hogy a spanyol viasz onnan indul, ugye. Ebből kifolyólag maga a ChatGPT és az egész AI alapú intelligens elemekről már azért tavaly korábban tudtunk mi, mint mondjuk a magyar piacon, hogy ez egy nagyobb durranás volt. A bevezetést is egyébként előbb megkezdtük, illetve csomó más szoftvert is már azért használtunk, és ez nem igaz, hogy a szövegírókat 100%-ban kiváltják, mert egyszerűen az ügyfélre lévő élő kapcsolatot, a kommunikációt, az ügyfélre szabott működést, ezt nem tudjuk sajnos ennyire intelligensen még. Pillanatnyi fázisban, amit mi szolgáltatunk, annak egy részét inkább kisegítő szoftverekként tudnak ezek működni, nyilván ebből a szempontból alkalmazzuk, ahol a hibázást, a helyesírást, a kezdeti ötleteket és egyebeket segíti, tehát ebből az oldalból alkalmazzuk, de összességében nyilván még azért van hova fejlődniük a piacon.
Említetted Amerikát, és fontos tudni a cégedről, hogy nem csak Magyarországon, itt Budapesten van irodátok, hanem már New Yorkba is terjeszkedtetek. Mesélsz erről egy picit? Hogy sikerült összehozni, és mi ezzel kapcsolatban a terv jövőben?
Hát annó egyébként a Maximum Business, az a kezdeti terv annó 2013-14-ben ugye az volt, hogy nem is leszünk a magyar piacon, ezt nem is annyira egyébként szoktam mondani, hanem Anglia piaca volt, akkor egy LTD-t nyitottunk, és ottani működés volt az elsőleges terv, meghódítjuk ugye az EU piacon ugye egyik legerősebb országot, na hát ez nyilván teljes sikertelenségbe futott, akkor még kibéreltünk egy irodát itthon, majd innen működünk, felveszünk kollégákat, az akkori összegyűjtött pénzünk egy egyetemi csoporttársammal kezdtük, az így pár hónapig tartott gyakorlatilag, utána ez a lelkesedés eléggé alább hagyott, de ezt csak azt akartam szemléltetni, hogy már a kezdetekben is a külföldi iránypiac volt a cél, hogy nyilván nagyobban gondolkodjunk, és hát nyilván, ahogy eltelt jó néhány év az ügynökségben itt a magyar piaci működésben, kezdtek bejönni azok az elemek, hogy hú, Szlovákiába szeretnénk webáruházat nyitni, nem lehetne ott is Facebook hirdetést futtatni, utána elkezdtek bejönni az angliai ügyfelek, és akkor így szépen most ugye az egyik rész, hogy 7 országban futnak hirdetéseink, vannak itt weboldalaink, tehát itt az említett ezres nagyságrend feletti cél közül csomóan vannak, ugye, akik megjelentek. Nyilván ez is egy jó tapasztalata a magyar piacról lévő ügyfeleink számára, szemben azzal, hogyha valaki mondjuk csak persze magyar piacon működik, és hát nyilván az Amerika az egy ilyen amerikai álom, ugye ez az én szememben mindig ez volt, nem tudom, gyerekkorom óta. Onnan is természetesen jöttek megkeresések, volt ügyfél, aki menet közben nyilván az elmúlt 8-10 évben kiment Amerikába, ott kezdett bizniszt, és így szépen lépésről lépésre működött, és hát ugye egy fókusszá vált ez, hogy nagyon sok tudás, szoftver, lehetőség ugye az USA piacon van. Voltak ugye ügyfelek is, akik ugye az amerikai piacon működtek. Annyira messze van, demográfiai is, meg tudásbelileg is, mondjuk az itteni közép-európai piactól, hogy egyszerűen muszáj volt egy külön fókuszt tennünk oda, és összegyűjtött gyakorlatilag nem szétszórva, mint itthon Európában több országban, hanem ott egy kezdetben egy 16-18 olyan ügyfél, hogy erre érdemes már egy kinti közösségi média menedzsert alkalmazni, egy külön PPC-t és egy külön projektmenedzsert, és akkor ezzel a három fővel indult el az ottani, most már ilyen 30 pluszos klientúrának a kiszolgálása, és hát persze nyilván a magyar csapat is webfejlesztési pontokban, vagy bármi egyébben pedig segít innen, és akkor működünk, nagyjából ennyi a múlt benne.
Mondtad korábbi szavaiddal, hogy Amerika előttünk jár marketingben. Hány évvel járnak előttünk szerinted, és mi az, amit ti most már láttok Amerikában, hogy trend, és úgymond menő, és mi az, ami nálunk még nem annyira?
Hát én egy olyan 3 évre satszolnám körülbelül, de mondjuk ez vidékkel szemben talán egy 5 évet is előre jeleznék. Igazából nem is annyira teljesen más, tehát hogy nem ebből a szempontból érdemes megközelíteni, hanem itt annyival erőre haladottabb az igénykiszolgálás, tehát én inkább azt mondom, hogy ugye a rapid, a gyors, azonnali, megkapjuk a szolgáltatást, élményt, igényt típusú társadalom, az nyilván Magyarországon is jön folyamatosan, most már egy kattintós webáruházak működnek, most már azonnal kapjuk meg gyors kiszállítás, aznapi kiszállítás, tehát nyilván ez már Amerikában, egy Amazon szinten korábban működött, mint mondjuk Magyarországon, a kifli.hu és társai típusú webáruházak kezdték bevezetni, hogy itt 3 óra múlva megkapod a termékedet, hogyha szeretnéd, és ez a típusú azonnali, gyors igényt megkapó társadalom megy rá gyakorlatilag a marketing piacra is. Tehát az, hogy Facebook és Google hirdetés, itthon még ugye vállalkozói oldalról is, sokan jó még nekem a Facebook, hirdessek Google-ön, tehát vannak ilyen kérdések, ott pedig, ez talán a legjobb szemléltetése, ott pedig ez az üzenet teljesen lepörög a vállalkozókról, tehát ez egy olyan alapvető dolog, mint hogy most azt mondjuk valakinek, hogy postai levél, vagy mondjuk szórólap, akkor az már ugye évekkel ezelőtt lecsengett, és ott már egy ilyen érzés alakul ki a Facebook Google-el szemben, tehát ott már olyan intelligens marketing folyamatok, automatizált chat folyamatok, olyan intelligens webfelépítések nagyon más világ irányába viszi el nem csak a vállalkozói, de a marketing piacot is, amiben nyilván felvenni a versenyt eszméletlen nehéz, itteni ügynökségként is, de globálisan az biztos.
Ezt hogy képzeljem el, hogy Amerikában jártok különböző marketing konferenciákra, vagy vannak kinti tanácsadóitok, akik megsúgják, hogy mik a trendek kint, hogyan maradtok napra készek, nem csak itthon, hanem nyilván Amerikában is?
Én azt mondom, hogy ez a típusú volumen, amit mi itt lefedünk a néhány ügyfelünkkel, az ottani árbevétele, ez annyira apró, mint hogy itthon egy, nem tudom, nem negatívan, de mondjuk egy nagyon-nagyon lekicsinyített minikatás vállalkozó. Tehát, hogy körülbelül ekkora volumen, tehát az ottani ügynökségek olyan szintű, volumenű folyamatokat menedzselnek, hogy magyar viszonylatban a legnagyobb, nem tudom, építőipari vállalatoknak az árbevétele és folyamataival egyeznek ott meg mondjuk egy középfelső kategóriás ügynökség. Ezért azt mondanám, hogy ott úgy versenypiacról még a mi esetünkben annyira apró ez, meg van, aki nem tudom, 30 éve ügynökség, mi meg most 1-2 éves múltra visszatekintünk ugye a kinti piacon. Ettől függetlenül igen, tehát ugye a kinti piacon is vannak olyanok, akik folyamatosan tanácsadó oldalról, egyeztetések, képzések, tehát nagyjából próbáljuk felvenni azt az irányt, amit a kinti ügynökségek is ugye táplálkoznak. Ez előny akár, hogy leszerződtünk direktbe a Facebookkal is, amiből mondjuk magyar piacon idénre már ugye előnyeink is származnak, hogy olyan algoritmus frissítésekhez, beállításokhoz, magához, a Facebookhoz, hát most ugye már Metához, olyan háttér ügyfélszolgálati és probléma megoldó, vagy az egész vállalkozás kezelő, tehát egy teljesen más rendszert látunk, mint az itthoni egyéb ügynökségek, vagy mondjuk az egyéb vállalkozások, hogyha ugye hirdetnek. Ezen nyilván Amerikában is vannak előnyeink, illetve itt is, tehát ez egy fontos szempont volt ahhoz, hogy jobb hirdetéseket és erősebb kampányokat tudjunk felépíteni.
amikor mi először találkoztunk, az sok-sok éve volt, egy konferencián emlékszem, és én akkor bontogattam még a szárnyamét, mint karizmatikus előadó tréner, nem rég léptem ki a multivilágból, és emlékszem már akkor is, egy nagyon csillogó szemmel meséltél arról, hogy ti a legmodernebb web technikákat alkalmazzátok, és segítetek felépíteni és nagyjátenni a bizniszemet, és hogy bevételgaranciát adtok, és ilyen hüledezve néztem, hogy wow, és onnantól kezdve követlek egyébként, de segíts nekem abban, hogy egyrészt miért pont marketing ügynökséget építettél, ez engem nagyon érdekel, és ha visszaugrunk, szerintem ez ilyen 2015-16 környékén volt, hogy milyen fő mérföldköveket kellett tudnod meglépni ahhoz, hogy most arra egy 33 fős, közel 400 milliós éves bevételű céget tudj birtokolni.
Ez ugye egy nagyon hosszú kérdés, mert lehet, hogy ahány évbe beletelt, annyi leosztva mondjuk napba telne igazán részletesen kifejteni, de talán a legfőbb pontok az ügynökség, vagy maga a marketing. Igazából ugye nekem annyi, hogy amikor felkerültem, én ugye vidéki vagyok, Kalocsáról származom, ott voltam általános, illetve középiskolában is, és amikor feljöttem Budapestre, a Budapesti Gazdasági Egyetemre, ugye, ott kifejezetten nemzetközi gazdálkodás, tehát ott is ugye nyilván a vállalkozás volt, a fő fókusz nemzetközi piacon, tehát 46 nyelvet tanítottak a suliba, tehát hogy ez egyébként egy nagy impulzust adott, meg nyilván az érdeklődés ebbe vitt, hogy nemzetközi piac, meg ugye nyilván a vállalkozás lehetőségeinek szélesítése. Nagyon sok külföldi csoportásunk volt, és egyszerűen a marketing akkor egy ilyen trendi és szexi dolog volt. Akkor még ugye Instagram nem volt, TikTok nem volt, tehát ezek semmi. Míg a Facebook az gyakorlatilag bontogatta a szárnyait, vállalkozói oldalról is, meg minden szempontból. És valahogy így az információ, érdekesség, tehát ilyen nagyon különlegesebb oka nem volt, csak így erre vitte az út, ahogy szokták mondani, illetve én még a mai napig is úgy vagyok vele, hogy nem akarom eldönteni, hogy mivel vagy hogyan akarok foglalkozni, hanem amiben a legjobb lehetőséget látom, abba az irányba mozdulunk, tehát inkább egy ilyen vállalkozói attitűd, az, ami szerintem jellemezte végig, és ez is jelenti, nem pedig egy marketing szakértő út, és igazából ahhoz, hogy ez a vállalkozói út és a piacon lévő pozíció minél sikeresebb legyen, ez gyakorlatilag az ügynökség volt az eszköz. Én inkább így fordítanám meg, ami egy fontos mérföldkő volt. És hát akkor igazából az, hogy egy Facebook oldalt készítünk egy vállalkozónak, posztolunk, készítünk egy WordPress oldalt, és akkor van egy bemutatkozó oldala, akkor ez egy ilyen könnyen eladható, jó cucc volt, és innen indul gyakorlatilag. Hát ugye nyilván az út az nem annyira egyszerű, tehát én mindig azt mondom, hogy azok a vállalkozók, akik néhány fős cégként megmaradnak, és már néhány fős cég is azt gondolom egy siker, én 100%-ban megértem. Tehát, hogy nem építünk csapatot, nem akarunk növekedni, nem akarunk több száz ügyfelet kiszolgálni. Most már közel ilyen 300 környékén van az ügyfeleinknek a száma. Tehát mondjuk 300 céget lekoordinálni, az gyakorlatilag egy eléggé komplex feladat, ezt így ki lehet jelenteni. És ez az út során, nem is tudom már lehet, hogy Bill Gates, vagy nem is tudom ki mondta régen, hogy 3,5-szer mennek csődbe a világon átlagosan a cégek, a cégvezetők, mire igazán sikeres céget tud építeni. Tehát ez a 3,5-es átlag, ez nálam is egyébként megvolt. Tehát, hogy próbálkoztunk saját webáruházakkal is az ügynökség mellett, nyilván, hogy milyen irányba menjünk, webfejlesztő cég legyünk, PPC-s vállalkozás legyen, hogy a Facebook hirdetéskezelés, vagy inkább a kreatív vonal. Tehát nagyon sok olyan útpont, vagy ilyen mérföldkő volt, ami kérdésességet vetett fel, és hát oda vitt el, hogy jó, próbálkoztunk, nem volt benne ügyfél, nagyon nehezen tudtunk bizonyos szinteket egyébként átlépni. Mondjuk volt már pár ügyfél, abból volt valamennyi bevétel, ez nagyon jó volt egyetemistaként, de az, hogy ugye ezt tovább vigyük, meg már felvettünk egy kollégát, nyilván ezt ki kell fizetni. És olyan pontok voltak, hogy már nem tudom, a szülőkhöz kellett menni, hogy adjatok kölcsön, mert valahogy vagy elküldjük a kollégát, vagy ez így nem tud tovább menni, és ezek tanították meg a céget is, meg nyilván engem is arra, hogy milyen olyan pontokat építsünk be, ami tényleg a felső 10-20%, nyilván ami a sikernek a 80-90%-át adja.
Én azt látom, hogy vállalkozóvá válni és haladni azon az úton egy folyamatos személyiségfejlődést és önismeretet igényel. Szerintem nálad is így volt. Az a kérdésem, hogy mi volt az a három legfontosabb tanulság, amit megtanultál az elmúlt évek alatt, ami szükséges volt ahhoz, hogy ide eljuss, ahol ma tartasz?
Hát én azt mondanám, hogy a kudarctól való félelem, és ebbe beletartoztatnám azt is, hogy ugye ez a pénz, tehát a pénzkereseti és az ügyfél behozási félelem. Ugye nyilván én azt gondolnám, hogyha valaki növekszik, meg előre akar menni, és nem azt az utat járja, hogy rendben csinálok valamit, valamiben én nagyon jó vagyok, és sokan úgy volt, hogy egy multis környezetből, mint ugye esetedben is, ugyanazt viszi tovább gyakorlatilag, tehát azt mondom, hogy nem az, hogy te kiléptél, és akkor egy teljesen más csináltál, hanem mondjuk egy marketing ügynökségként, egy piacvezető ügynökségként dolgoztál, és utána alapítasz ugye egy saját ügynökséget. Ez egy nagyon bevett modell volt akkoriban egyébként az ügynökségi piacon. Nem volt sok ügynökség egyébként, tehát nem volt ennyire elterjedt vagy túl nőtt piac, mint most. Pont múltkor néztem, hogy több 10 000 marketinges próbálkozás, vállalkozás egyebek vannak. Tehát, hogy akkor ugye nagyon benne volt az, hogy kilépek ugye a cégtől, és viszem tovább azt, amit ott megtanultam. Ezért ugye van azért már egy ügyfélkör, van azért már bevételem, jól csinálom, tehát szakemberből lett vállalkozó, ez volt leginkább akkor ugye a trendi. De az, hogy ugye én kezdő fiatal egyetemista vagyok, én vállalkozni akarok, pénzt akarok, sok ügyfelet, és nincs egy ügyfelem se, és azt sem tudom, hogy szerezzem őket, és még szaktudásom sincsen szinte. Tehát ez a folyamat az, ami talán a legnehezebb, és itt ugye azért a pénzkereséstől, ügyfél behozástól való félelem azért elég nagy, és rá kell tűnni, hogy igen, veszítesz ügyfelet, veszítesz pénzt, azzal, hogyha holnap, nem tudom, elveszíted minden pénzed, akkor is így tudsz tovább menni, és nem a pénz lesz a gátja annak, hogy előre tudsz lépni vagy sem. Tehát ez talán a legfontosabb is. Legerősebb pont, illetve ugye a kollegális viszonyok, tehát amikor már elkezdesz egy csapatot építeni, akkor nyilván a legjobb embereket keresed, megpróbálsz mindent megtenni, hogy ez a félig házastársi viszony ugye a kollégákkal, nyilván kisebb túlzással, de működni tudjon, és hú, elmegy egy kolléga, és mondjuk fontos ügyfél van rábízva, vagy bármi olyan pont, ahol át kell válnod céggé, és felépíteni a rendszert gyakorlatilag úgy, hogy ne befolyásolja ez a növekedésed és a működésed. Talán én azt mondanám, hogy ez a kettő pont. Lelkileg is természetesen, főleg, hogy közben elég sok veszteségen megy át az ember, tehát ezt megtanulja, meg nyilván üzletileg is.
Az elmúlt 10 évben mi volt az egyik legnehezebb pont a vállalkozás építés során? Mi az, ami beugrik így elsőre? Mély pont?
Talán azt tudnám mondani, amikor meghoztam a döntést, hogy szabályokat teszek a cégbe. Tehát nem én akarok a piacra szabott dolgot kitalálni, hanem az én fejemben van valami, azokat a határokat és szabályokat meghúzom, és gyakorlatilag nemet mondok kollégáknak, megkereséseknek, minden egyébnek. És ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert addig a pontig az ember látja azt, hogy hú, itt is van lehetőség, ezt is elkezdem, azt is, és nyilván fiatal, és amikor már mint az embernek van egy kis pénze is, tételezik fel, és bele tud kezdeni, el tud vállalni, akkor nagyon könnyen a hév az el tudja vinni a fókusz, és ebben én nagyon sokat buktam is, és nagyon sok negatív irány volt itt céges szinten, amíg el tudott oda jutni, hogy nincsen semmiféle olyan kitekintés, fejlesztés, hanem megvan a saját irányom, letűzöm az ászlót, és mi ebbe az irányba megyünk tovább. Mindegy, hogy mik a külső tényezők, talán ez volt a legnehezebb pont, mert ebbe évek teltek bele, meg sok minden. Tehát végülis ezek is okozták részben a kudarca kapcsolatos pontokat.
Igen, ugye vállalkozóként sokszor rengeteg színes kavicsot látunk, rengeteg új lehetőséget, és meg kell tanulni nemet mondani. Sőt, nem is tudom, talán Steve Jobs vagy Warren Buffett mondta, hogy valójában 10 000 nemet kell mondani, és utána csak egy igent. Tehát, hogy valójában a legsikeresebbek sokszor a nemetmondás mesterei.
Hát igen.
Említetted azt, hogy egyetem alatt kezdted el építeni a vállalkozást, és még mindig szemtelenül fiatal vagy. A hallgatókra, nézőkre bízom, hogy megtippeljék, hogy hány éves vagy, de hogy éled meg ezt egyébként? Akár amikor 50-es, 60-as cégvezetőkkel, vállalkozókkal beszélgetsz, hogy tudsz egyenrangú partner lenni ilyenkor?
Most már egyébként egyáltalán nem jelentett gondot. Ez addig a pontig volt probléma, amikor ugyanúgy ezzel a korosztállyal, ügyfelekkel, minden egyébbel töltöttem az időt, és ügyfél oldalra is találkoztunk, de még egyébként nem volt a cég azon a szinten, hogy mondjuk oda tudjak állni egy olyan autóval, vagy mellette bármi egyebet ugye föl tudjak mutatni, vagy bejönnek az irodába, és ott vagyunk 30-an, csak mondok valamit. Addig a pontig ez egy ilyen nagyon nehéz folyamat volt. Emlékszem, 18-19 éves voltam, már volt pár ügyfelünk, és akkor mentem egy nagyobb bútoripari cégnek a tulajdonosához weboldalt, meg utána Facebook hirdetések volt a téma, hogy akkor eladjuk, és akkor kérdezte, hogy na fiacskám, mennyi idős vagy, elsőnek arról beszéljünk. 19 éves, hát és akkor jól kinevetett, és akkor mondta, hogy na jó van, akkor még vállalkozz egy 5-10 évet, és akkor majd gyere vissza, aztán majd beszélünk róla. És mondta, hogy akkor ott az ajtó. És azért jó pár ilyen pont volt, amikor én meg azt gondoltam, hogy én vagyok a világ közepe, és simán meg tudjuk csinálni, és tényleg így is volt, én azt gondolom, hogy a lelkesség és a beletett 10-szer annyi erőforrással a végén jobban jött volna ki, mint hogy mondjuk tudásunk még olyan szinten akkor nem volt. És ez annyi olyan negatív pontot tett ugye az életbe, hogy úgy voltam vele, hogy mikor megkérdezték, mindig mondtam, hogy 18 és 50 között valahol, és akkor mindenki dönts el. A lényeg az, hogy itt vagyunk és csináljuk, és ez így működött is. Mára ez nyilván már nem probléma. De igen, tehát annó 8-10 éve ez egy jó kérdés volt.
Mondtad azt, hogy 18 évesen azt hitted magadról, hogy te vagy a világ közepe. Engem nagyon érdekel a sikeres embereknél az is, hogy ők hogyan gondolkodnak, mit hisznek magukra, és főleg, hogy mit hoztak gyerekkorukból. Szóval milyen gyerekkorod volt neked, hogy te olyan önbizalommal rendelkeztél kalocsáról, hogy te vagy a világ közepe. Mesélj nekünk erről, Gergő.
Nekem ugye a szüleim vállalkozók, tehát vállalkozói családban nőttem gyakorlatilag, a nagyszüleim is. Ilyen mondhatjuk kisipari vállalkozásból növő vállalkozók voltak. Édesapám műanyag fröccsöntés az, amiben így szokták mondani a műanyagipari ugye megmunkálás. Kezdetben abban is volt, hogy ott is kiterjesztem ugye a szárnyaimat, meg a jövő, meg a lehetőség. És igazából néhány, két, három, négy alkalmazottal működtek gyakorlatilag hosszú-hosszú évtizedeken, és jól eltartott gyakorlatilag a családot. Nem azt mondom, hogy fényűző életmódban voltunk, meg BMW-t kaptam 18. születésnapomra, mert nyilván mindig erre vágytam. De igazából megvoltak azok a pontok, amik azt gondolom, hogy folyamatosan egy nagyon jó magabiztossági részt adtak, abban is például, hogy ők rengeteget dolgoznak. Tehát még a mai napig is van, hogy hazamegyek hétvégén, és apu még mit tudom én, szombaton este 8-kor is lenn van a műhelybe, és nyilván szakemberi oldalról élvezi is, de hogy édesanyám is ugyanúgy, ő ugye varónő a hivatalos szakmája, de apunak besegített, illetve különböző ezzel kapcsolatos munkálatokat csinál a mai napig is, és ő is, tehát nem volt munkaidő gyakorlatilag, ez volt az egyik legfontosabb pont az életemben, ami azt gondolom a sikertényező is adja. Tehát a mai napig is ezt a kollégák szokták mondani, hogy hajnali 3-4-kor még ugye e-mailt írok, meg feladatot osztok ki, de reggel 7-8-kor pedig már, vagy 7-kor meg már a következőt adom ki, és már ügyfél megbeszélésen ülök. Tehát, hogy igazából nagyon nincsen ebben nálam határ. Ez egy nagyon fontos pont volt. Azt gondolom, hogy mindig is azt mondtam, hogy a más ügynökség vezetőivel szemben, akik már jó az ügyfélkörük, sikeresek, működnek, már azt a plusz beleteszem, hogy kétszer annyit dolgozok, mint ők. Fizikálisan képtelenség, hogy ne legyünk sikeresebbek, főleg úgy, hogy a mostani rohanó világban ugye annyi lehetőség, opció, és nagyon sok múlik. Ugye a kollégáknak szoktam mindig mondani, hogy egy napon is rengeteg minden múlik. Tehát amit itt leteszünk az asztalra 30 plusz fővel, az olyan volumenű munkamennyiség, tehát egy nap akár több 100 000 üzenetváltás, interakció, folyamat, webfejlesztésben kód, szövegírásban karakter, tehát hogy ezt így összerakjuk. Tehát ugye ennek nagyon nagy jelentősége van minden egyes napnak, és én ezt hozom nagyon erősen, hogy gyakorlatilag a munkának az ereje az egy nagyon fontos pont, tehát nekem mindig is ezt tanították. A másik része pedig gyakorlatilag az, hogy kisgyerekkorom óta én mindig segítettem. Tehát ott voltam a fröccsöntőgépek mellett, apuval mindig beszéltem, hogy hogy működik egy KFT, tehát nem tudom, 14 éves voltam már, és akkor tudtam azt, hogy én vállalkozó akarok lenni, ahogy 18 éves leszek már, akkor nyitom a saját cégemet. És ugye nyilván a családi vállalkozáson belül, mi vagy egy nagyon ipari korra épült vállalkozás, nyilván a lehetőségek azok valamennyivel szűk, bármennyire is akartam, más a marketing piac. Nagyon sokáig abba próbáltam én is gondolkodni, hogy majd ezt viszem tovább, de ahogy felkerültem Pestre, gyakorlatilag belekóstoltam abból, hogy hogyan működik, hogy a sajátod, ugye a függetlenedés mindig ez, hogy jaj, apukádnak ott van a cége, és akkor így könnyű. Tehát ebből való kitörés, ez mindig egy ilyen fő cél volt, és így én azt mondom, hogy ezek azért fontos, nagyon fontos hatása voltak.
Tehát gyerekkorodban egyrészt megszerettették veled a munkát, másrészt rengeteg vállalkozói mintát láttál magad körül. Ami még nem értek tisztán, hogy honnan van benned ez a végtelennek tűnő energia és lelkesedés, és ez már legelőször megfogott, amikor először beszélgettem vele sok-sok évvel ezelőtt. Szóval ez mi az, ami hajt úgy belülről igazán?
Talán gyerekkorból jön ez is, ugyanúgy én egyébként mindig ilyen voltam. Egyszerre 4 sportot űztem, a mai napig is ugye több minden dolgot csinálok egyszerre. Mindig érdekelt, nagyon sok minden, rengeteget olvastam, képzésekre jártam, már kisgyerekkoromban csomó minden érdekelt. Tehát ezt nem tudom pontosan, talán ezt megint azt mondom, szülői oldalról is egy hatás, mert édesapám egy ilyen polihisztori jellegű ember, és ahányszor találkoztunk, ő mindig valamilyen tanítást, mindig valamiről mesélt, a vallástól kezdve, a műszaki technikán át, a filozófiától kezdve, nagyon-nagyon sok-sok minden, és rengeteg olyan info ragadt rám. Ez lehet, hogy tudatos, mindig szoktuk beszélgetni, hogy jó irányba vittél el, vagy nem tudom, hogy fogom a saját gyermekemnél ezt a típusú fókuszt megadni, de azt gondolom, hogy ez is hatással volt, és így mindig megvolt az, hogy hagytak abba az irányba, hogy a szülői oldalról is menni, vagy menetelni, amit szerettem volna, és sosem voltak ilyen szabályok, hogy ezt csináld, mert ezért ezt mondom, és így a mai napig is azért úgy alakítom az életemet, hogy amit én jónak látok, ezt azért elég jól meg tudom élni, nyilván a saját szabályrendszerem szerint, és ez a szabadsági faktor, illetve tényleg az, hogy ahogy adódott ez az elmúlt sok évnek az útja, tényleg azzal tudok foglalkozni, amit szeretek. A kollégák esetében is nyilván a sok nehézség meg egyéb mellett ez azért egy nagyon nagy motivációt ad, hogy amit tesz az ember, nyilván látja maga előtt a haladást, azt tudja tenni, amit szeret. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen folyamatos örvény, mint a spirál, ahogy szokták mondani, hogy egy negatív spirálba kerülsz, nagyon nehéz onnan is egyébként kikerülni, mert egyszerűen ugye jönnek a problémás dolgok egymásra. És ez ugyanez igaz a pozitív spirálra is. Ezért is ugye a kiégés fázisa, így szokták ugye mondani, tehát az már nem is tudom, ez egy ilyen egyértelmű, hogy nálam is ez sajnos meg szokott lenni, mert át tud billenni az ember. Tehát múltkor mondta egy srác, hogy hú, most 5 év után eljutott oda, hogy kiégett. Hát mondom, nem tudom, de nekem hetente, két hetente eljutok én erre a fázisra. Ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az a feltöltődési pont az ember életébe, amivel ezt nyilván balanszba tudja tartani.
Te hogy szoktál kikapcsolni? Hogy szoktál feltöltődni? Mert nekem is van egy ilyen sejtésem, hogy ha valaki, akkor te aztán rengeteget dolgozol.
Igen, igen. Hát én a sport az, mint a gyermekkorom óta is, nagy hangsúlyt fektetek rá. Az én azt gondolom, hogy egy fontos, most thaiboxolok, konditerembe járok, úszok párhuzamosan. Tehát ugye ez így egy ilyen folyamatos ügy az életemben. Nyilván a család, a párkapcsolat, tehát az egy ilyen nagyon fontos pont ugyanúgy az életemben. Tehát itt is szabályrendszereket alakítottam ki, hogy megvan egy héten, mikor vannak a randi napok, akkor végzek délután 7-8-kor, akkor este együtt tudunk lenni, és akkor a többi nap pedig, meg nyilván a hétvége azt pihenés, a többi pedig munka. Nyilván ez is egy folyamatos cél, hogy ezt az ember át tudja alakítani, és eljusson oda a cég szervezet, hogyha én kevesebbet dolgozok, akkor nem érzi meg a növekedés, mert van, aki mondjuk lehet, hogy ellátja 2-3 ember azt a típusú munkát már, amit mondjuk én. Nyilván ez egy átalakítási folyamatban van most is, megfelelő vezetői gárda legyen, ők tudják azt szerint vinni a növekedési pontokat anélkül, hogy én mennyit dolgozok. Ez is egy átalakítási folyamat, mert nyilván azt szokták mondani, hogy ha sokat kell dolgoznod, akkor nem elég jó még a rendszer, és ez nem egy jó pont, hanem az kéne, hogy nullát dolgoz, akkor vagy jó vezető. Egyértelmű, tehát, hogy most aki 20-30 évet csinálja ezt, neki annyival több ideje volt ezt kialakítani. Meg amit szoktam mondani, hogy elérhető lenne talán most is ez, tehát ez nem jelentene gondot, csak a növekedésnek a gyorsaságát csökkenteni, még az elért eredményeket, hogyha most valamennyit visszavesz az ember.
Szokták mondani, hogy egy cégvezető vagy a cégében, vagy a cégén dolgozik, biztos hallottad már. Nálad ez hány százalékban, melyik hány százalékban valósul most meg?
Hát most talán a cégemen olyan 60%, és a cégben egy olyan 40%. Ez is nyilván egy átalakuláson megy folyamatban, mert mindig ugye, amit tervezünk, kettőt lépünk előre, egyet hátra, tehát ez így mindig igaz, amit ugye eltervez az ember, de ettől függetlenül körülbelül így néz ki most a struktúra.
Hol fogsz tartani, illetve a cég mondjuk 5 év múlva? Hol szeretnéd, hogy tartson? Biztos vannak terveid ezzel kapcsolatban.
Hát összességében nyilván a fő cél az, hogy még nagyobb ügyfélállománynak tudjunk segíteni, tehát mondjuk ha el tudjuk érni akár tényleg a fix ügyfélállomány, mondjuk ilyen 5 év múlva akár egy ilyen ezres nagyságrendben, tehát hogy nem a mostani 300 környékén, hanem mondjuk egy ezres. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb hatást tudunk letenni a magyar piac, annál több cégvezetőnek tudunk segíteni. Nyilván ez kitekint már egyébként a külföldi részre is, tehát megerősíteni a nemzetközi bevételeinket. Mellette azért elég sok párhuzamos projektünk is fut, tehát az, hogy saját rendezvények, ilyen Maximum Business Akadémia, ahol ugye oktatunk vállalkozókat, tehát ennek itt több területe van, de összességében az egyik ilyen fő pontot itt határoznám meg, hogy az ügyfélállomány, nyilván ezzel kapcsolatosan ugye nő a csapat is, tehát hogy bennem egy ilyen típusú motiváció van, hogy nagyobb piaci pozíció, illetve hogy mi legyünk Magyarország legnagyobb marketing ügynöksége. Minden ilyen csapat megbeszélésen ez szokott így elhangzani, ezt nem szoktam így elmondani, de egyébként annyi, hogy ez mindig az van az ilyen belső csapat diáinkon. És igazából ez úgy nyilván hajt ezzel kapcsolatosan. Neked persze a szakmai pozíció, tehát hogy gyakorlatilag most is azt gondolom, hogy elég jól haladunk a koratta lehetőségének bevezetésével, hogy ugyanilyen rugalmasan azért be tudjunk vezetni csomó újdonságot, és még előbb jussunk hozzá az információkhoz, és tudjuk bevezetni ugye az ügyfélkörnél. Tehát azt gondolom, hogy ez egy két elég fontos pont.
Ahhoz, hogy Magyarország legnagyobb ügynöksége legyetek, még új ügyfeleket kell szerezni, vagy más ügynökségektől szükséges elhozni ügyfeleket? Tehát mi a növekedés útja?
Is, azt gondolom, hogy ez mind a kettő benne van. Az, hogy elhozni ezt 2023-ban már nem egy teljesen jó szó egyébként, mert a nagyobb cégeknél talán, tehát hogyha mondjuk 5-10 éve egy nagyobb vállalat ott van egy adott ügynökségnél, ott erről mondjuk beszélhetünk, de amúgy 80%-ban inkább az a jellemző, hogy porog azért a marketing piacon egy ügyfél, tehát hogy ezeket így szoktam mondani, a marketing sérült vállalkozók, ez nagyon sokan mondják sajnos, és úgy jönnek már hozzánk, hogy nem tudom, 4-5 marketingest, vagy marketing ügynökséget, céget, próbálkozást megfutottak, mert az a helyzet, nagyon nehezen tud a piacon lévő ügynökség járda ugye eredményt letenni, és elégedettséget letenni az asztalra. Ebből kifolyólag azért ez mozog, tehát ha ügyfelekről is beszélünk meg, ugye áthozottakról is, akkor is mind a kettő ebbe benne van.
Most hanyadikok vagytok a magyar piacon?
Hát én mondjuk a top 3-ba 5-be tenném magunkat. Most attól függ, hogy honnan nézzük ugye ezt, mert nagyon sok ugye közbeszerzésen indult ügynökség van, ahol már milliárdos árbevételek jelennek meg. Mi is ugyanúgy indulgatunk, meg nyerünk is, de ettől függetlenül ott egy kicsit nehéz felvenni a harcot, mikor nem tudom, van 800 millió árbevétel ugye egy adott piaci munkára. Elméletileg ugye ők is konkurenseink, hogyha őket nem veszük, akkor mondjuk a top 3-ba benne vagyunk, hogyha veszük, akkor mondjuk egy top 5.
Na, hát akkor nem, már csak néhány ugrás is megvan, megvan az aranyérem.
Bízunk benne, igen, megteszünk mindent.
Oké, nagyon jó. Nagyon sok vállalkozóval találkozok a képzéseimen, dolgozom akár egy-az-egy coaching keretein belül, sőt a szintlépés mastermindomban is leginkább cégvezetők, vállalkozók szerepelnek, és gyakran tapasztalom azt, hogy egy vállalkozónak legmélyen, tehát annyira mélyen, hogy sokszor nem is akarja kimondani, de van egy olyan belső megélése, hogy ő nem elég jó, és ő be akarja bizonyítani a világnak, saját magának, a családjának, az apukájának, az anyukájának, hogy már pedig én igenis nagyon jó vagyok, és ezt fel tudom építeni, és meg tudom csinálni, és rád ezek jellemzőek esetleg?
Ja, teljesen egyébként.
És nem rólad beszéltem.
Igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Főleg akkor, amikor az ember még egy újabb autót vesz, meg még egy nem tudom mit csinál, és inkább itt a hatalmi érzés is egyértelműen ezzel összefügg, hogy van egy ilyen háttérerő. Nem azt mondanám, hogy ez a 100% meghatározó, mert akkor ugye a pozitív részét ezt teljesen megöli, de egyértelmű. Nekem egyébként talán egyrészt a szülői oldalról, amit így mindig mondtam, hogy ugye nyilván az ember évekig megkapta, hogy meg gyerekkorban is, jaj, neked nem is fog kelleni dolgozni, mert apu betesz a cégbe, és akkor viszlát. És akkor én mindig láttam azt, hogy persze, igen, csak ahhoz, hogy nem tudom, Budapesten tudjál venni egy kertes házat, ahhoz már annyira sok mindent kell letenni az asztalra, hogy ott már egyébként ez is sajnos kevés a mostani pillanatban, de nem is ezt az oldalt tekintjük, hanem nyilván az, hogy be tudja az ember bizonyítani nyilván szülői oldalról is, hogy túl tud nőni rajtuk, többet tud letenni, tehát nyilván volt egy ilyen pont, de én azt mondom, hogy ez egy 5-10%. A maradék rész az talán megint gyermekkorból jön. Én azt gondolom, hogy fiatal koromban ebből a típusú nagyon aktív személyiség részből ugyanúgy nyilván azok kapott hideget, meleget, nem csak a tanároktól, hanem barátoktól, nem tudom, sulistársaktól, minden egyéb, meg nyilván a kisváros és ennek a hozadéka. És azt gondolom, hogy ez is bennem például egy ilyen erő, hogy mondjuk Kalocsáról jövök, abból mondjuk Budapesten érvényesülni, és onnan mondjuk a külföldi piacon érvényesülni, és nyilván a vidékieknek is az akkori hasonszörű társak mellett meg tud mutatni azt, hogy mindenki azt mondta, hogy nem lehet meg, de a nagyszülők is, hogy jól van, elégedj meg, amíg a takaród ér, és ez a nagyon sok-sok, amit ugye a teljes piac az emberre ad, ez be tudja igazából bizonyítani, hogy amiről én mindig évekig beszéltem, és én mindig máshogy gondoltam, na akkor tessék. Tehát, hogy van egy ilyen benne gyakorlatilag, igen. Nem mondanám, hogy ez áll a motiváció pontjába, de egyébként ez megfordul az ember fejébe, főleg mikor, nem tudom, egy XY márkájú autóval ugye az ember otthon végigördül a főutcán, akkor nyilván azért ez egy pozitív érzés tud lenni.
Szüleid büszkék rád?
100%-ben azt gondolom, igen.
Na, ez nagyon jó. Ezt örülök.
Meg ebben a pontban nagyon-nagyon kérdezted ugye a magabiztosságot. Én azt látom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy az életben ugye nagyon meghatározó, tehát nagyon sok ember van, aki sok barátja van, nem tudom, hogy hogy szokott lenni, és nagyon sok a felszínes kapcsolata, és nincsen határ, például egy szülői, testvéri, párkapcsolati, és mondjuk egy haveri baráti kapcsolatszorossága között. Nálam megint ez gyerekkorban jön, de mindig az volt, hogy én gyakorlatilag egy-két barátom van talán, hogyha nagyon sokat tudok mondani, és onnantól kezdve egy nagy szakadék van, és van mindenki más szinten, nyilván különböző kollégális, haveri, egyéb viszonyok, akivel szinte gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nulla közeli, de inkább üzleti vagy egyéb jellegű, és van ugye egy nagyon-nagyon szoros ugye a családi párkapcsolati kör gyakorlatilag, ami pedig a minden szinte, és a velük való, tehát a szülői kapcsolat, a párkapcsolati, illetve a baráti oldalról is a baráti kapcsolat, az ugye egy annyira szoros rész és a szülei kapcsolat is annyira, úgy azt mondom, hogy pozitív, hogy ez egyébként egy nagyon-nagyon jó erőt tud adni a mindennapokban. Ellenben, hogyha ott törés van, stb., ez azért hátráltató tényező tud lenni, azt gondolom, a mindennapokban.
Cégben, hogyha jól tudom, egyedül vagy tulajdonos, igaz?
Igen.
Ez továbbra is így lesz, vagy tervezel bevenni valakit, jutalmazni kollégákat cégrészesedéssel? Hogy látod, hogy illetve a vezetői magány, mint olyan, az mennyire jelenik meg nálad?
Hát itt megint tudnék beszélni múltról, jelenről, jövőről, tehát hogy itt ezek nyilván szétosztódnak, hogy tehát itt a vezetői magány részében is. Nem tervezek bevenni egyébként senkit, tehát hogy nincsenek ilyen típusú ambíciók. Vannak ugye cégvezetők, meg trénerek, akik ezt oktatják, és milyen jó, hogyha ad néhány százalékot, meg felosztja, stb. Jelenleg ebben én nem foglalok álláspontot, hogy ez jó vagy nem jó. Én jelenleg ebben nem, tehát a core businessben nem tervezek ilyen pontokat megadni, de egyébként vannak egyéb más vállalkozások, amik kapcsolódnak ugyanúgy a Maximum Businesshez, mint akár rendezvény, képzési rendszer, szoftver, vagy bármi egyéb, ami gyakorlatilag tulajdonrészünk van már benne, és ott mondjuk megosztódik bizonyos cégekkel, tehát hogy ez egy másik pont, annak ugye piaci előnyeink vannak, és ott célom is volt, hogy benne legyen például piacvezető másik vállalkozás, vagy olyan, akivel közösen nagyobb sikert tudunk elépíteni, nyilván az megint, hogy a core business támogassa. A fő bizniszben én annó ugye az egyetemről csoporttársal közösen indítottuk, tehát akkor még az ügynökségnek a gondolata közös volt, aztán még egy társat bevontunk gyakorlatilag, és az ebből jövő tapasztalatok, és nyilván itt is azért nagyon sok kört lehetne mondani, talán lehet, hogy amikor feltetted, hogy mi volt az egyik legmeghatározóbb, akár erről is lehetett volna beszélni, nyilván egy ilyen külön nagyobb misét is megér, de nyilván a társulásból jövő előnyök, hátrányok, minden egyéb, abból azért van egy elég nagy tapasztalati halmaz, részem nyilván nem 50 év, mint bizonyos vállalkozóknak, de jó néhány év azért, és abból jött, én azt gondolom, egy elég olyan adag, hogy egyedül jól vagyok, és ugye azt oda-vissza kerülni nem nagyon tervezném, de nyilván kiszolgáltatottság egyéb oldalról, de főként ugye a cég felépítés, a cég előnyei oldaláról egyelőre így marad.
Exit?
Én nem mondom azt soha, hogy mondjuk nem adnám el a céget, mint amit mondtam is, hogy ugye vállalkozói oldalról tekintem szemben, hogy az én gyermekem és a többi, egyértelmű, hogy az emberhez hozzá nő. Voltak egyébként már erre megkeresések, jobb cégektől az elmúlt 1-2-3 évben. Egyelőre abban a fázisban, amikor értékelés szó is felmerült, már gyakorlatilag mindig az volt, hogy ahogy növekedtünk mondjuk az elmúlt időszakban, többet ér majd a cég addigra, amikor már ugye ezt aláírnánk. Ebből a kifolyólag egyenlően nemleges válaszokat adtam. Én azt gondolom, hogy még azért sok kört le lehet futni ez ügyben, mire kiforja magát, később pedig még meglátjuk.
Nagyon kíváncsi vagyok erre is, hogy alakul a karriered ilyen szempontból. Gergő, köszönöm az eddigi válaszokat. Elérkezünk már a villám kérdésekhez, és kedves hallgatók, hogyha még nem iratkoztatok fel például a YouTube-on, hogyha YouTube-on néztek minket, akkor ezt most megtehetitek, már csak azért is, mert nemrég néztem a statisztikákat, és a podcast nézők 80-90%-a nincs feliratkozva. Kérlek szépen titeket, hogy ti ne tartozzatok ebbe a kategóriába, ha pedig egyéb platformon hallgatok minket, ott is fel tudtok iratkozni. Na, Gergő, akkor villámkérdések és villámválaszok. Gyakran szoktál előadni különböző konferenciákon, rendezvényeken, kamarai eseményeken, úgyhogy rutinos és tapasztalt előadó vagy. Rögtön az az első kérdésem, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és annyira zseniális, hogy nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
Hát ez egy nehéz kérdés. Talán az, hogy nagyon magabiztosan őszintén szólok a közönséghez, és a gesztikulálás gyakorlatilag az egy nagyon fontos pontja az előadásaimnak.
Egyetértek. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Előbb építenék csapatot, előbb adnám ki a kezemből a felelősséget és az irányítást, illetve előbb alakítanék ki vezetői gárdát.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Ez egy jó kérdés.
Na, végre csak eljutottunk ide is.
Igen. A leggyakoribb hiba?
Igen.
Talán azt mondanám, hogy nem delegálok eleget, még így is, hogy azért eléggé megszálló delegáló vagyok ugye a csapaton belül, de így is lehetne többet, mert én akarom, nem tudom, az adott esetben, mert úgy érzem, hogy ez fontos, hogy én csináljam meg az ügyfélhez pozitív, tehát hogy ez a része talán.
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
A kitartás és a kiemelten magas munka végzési teherbírás, meg nagy munkatempó.
Ha lenne?
Ahogy azt mondom, zárójelben, hogy az éjszakázás.
Ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor arra mit írnál?
Válaszd a Maximum Business web és marketing ügynökséget.
Egy igazi marketinges. Ott is saját cégét reklámozza. Jó, oké, tetszik. És végül, mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát ez őrültség?
Az, hogy letegyem a helikopter vizsgát, és Kalocsára azzal menjek haza.
Wow! Na, hát akkor sok sikert kívánok a helikopter vizsgához is. Egyrészt, másrészt pedig ahhoz, hogy Magyarország első számú web és marketing ügynöksége legyetek. Gergő, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Hogy lehet veled, veletek kapcsolatba lépni? Mi a legegyszerűbb módja ennek?
Maximumbusiness.hu, és gyakorlatilag kapcsolatfelvételi oldalról bárhogy bármikor kolléganőim már, bármíg az szokott ott lenni, hogy én választok, de egyébként ők mindenben készségesen tudnak segíteni.
Rendben, ehhez az adáshoz is készül egy weboldal, ezt be fogjuk majd linkelni, így kedves hallgatók, fenjetek fel a karizmapodcast.hu-ra, ott megtaláljátok, vetesszük Gergő elérhetőségét és egy rövid leírást róla, és egy persze egy összefoglalót erről a mai adásról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, ha még nem iratkoztatok fel, tegyétek meg, és ha szeretnétek csatlakozni a Karizma Podcast közösséghez, akkor ezt Facebookon megtehetitek, keressetek ránk, két rövid kérdés, és tudtok csatlakozni, és rengeteg háttérinfót megtudni a podcastről, és lehet, hogy még Gergővel is találkozhattok ebben a Facebook csoportban.
Én is nagyon szépen köszönöm, illetve minden hallgatóknak.
Köszönjük szépen, köszönöm Gergő még egyszer, köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!